Akkor a mai alkalommal tovább lépnénk az ószövetségi kortörténetben. A zsidóknak a történelme a betelepedéstől egy bizonyos korszakig, méghozzá a fogságba vitelük időpontjáig. Ez az időszak egy nagyon nehéz történelmi szakasz a zsidó nép életében, és tulajdonképpen két nagy ókori birodalomnak a határ mesdjéjén telepedett vagy élt ekkor a zsidó nép. Itt a térképen mutatnám, hogy a két nagy ókori birodalom, amik között lavírozott és próbált hát politikailag többé-kevésbé függetlenül vagy valamennyire önállóan fennmaradni a zsidó állam, az egyik birodalom volt Egyiptom, a másik pedig az ókori Mezopotámia területén létrejövő birodalmak, előbb az asszír, majd a babiloni birodalom. És hát ezen a kis köztes területen lévő, mind kereskedelmileg, mind gazdaságilag jó adottságokkal rendelkező Kánaán, Fönícia és Szíria, ennek a két nagy birodalomnak az állandó hatásterülete volt. Nagyon sokszor háborúk mentek keresztül, vagy hadjáratok vonultak keresztül Kánaán földjén is. És pont éppen ezért ez a korszak nagyon alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a Biblia történelmi hivatkozásai vajon mennyire hitelesek. Hiszen a zsidóknak a történelme itt nagyon sok ponton összekapcsolódik az egyiptomi birodalom történetével, illetve a mezopotámiai területen létrejövő birodalmaknak a történetével, amikről elég sok írott forrásunk van, tehát mind Egyiptomról, mind pedig Asszíria-Babilónia történetéről. És itt egy rendkívül jó alkalom kínálkozik arra, hogy Biblián kívüli forrásokat összevessünk a Biblia történeteivel, a Biblia történetiségével. És hát ugye előre vetítettem már egy kicsit múlt alkalommal azt is, hogy a babiloni fogság kapcsán föl fogjuk vetni azt a kérdést is, hogy vajon mennyire hiteles például Jeremiás könyve vagy Jeremiás személye a történelem fényében. Mert úgy gondolom, hogy Jeremiás próféta az egyetlen olyan próféta a Bibliában, akinek a személyre nézve azt kell, hogy mondjuk, hogy közvetett történelmi bizonyítékok és régészeti bizonyítékok vannak. És a mai alkalommal tehát ezt járnánk egy kicsit körül, hogy mi történt akkor, amikor a zsidók betelepedtek erre a területre, hogyan építették ki a maguk országát, aztán milyen válságokon mentek keresztül, és hogyan következett be a zsidó nép életében a babiloni fogság, és vajon miért. A zsidó betelepedés, a zsidó honfoglalás után, ugye itt hagytuk abba az előző alkalommal, a zsidók is városállamokba telepedtek le, és kezdetben bírák uralkodtak fölöttük, és egy-egy városnak voltak külön vezetői, vagy egy-egy területnek voltak külön bírái, tehát nem volt egységes kormányzás az egész kánaáni földön, az egész zsidó nép fölött. És a zsidók 12 törzse többé-kevésbé függetlenül, illetve néha szövetségben élte a hétköznapi életét. De aztán elérkezett egy pont a zsidó történelemben, amikor a Biblia szerint Isten tanácsa ellenére ők is királyt kívántak maguknak. A Biblia azt mondja, hogy a hivatkozási alapjuk, ami miatt ők királyt kívántak, az pusztán ennyi volt, hogy a környező népeknek is királyaik vannak, és hát legyen nekünk is királyunk. Így alakult ki a zsidók között a királyság intézménye a Biblia leírása szerint, és kezdetben ez egy egységes királyság volt, egyesítette gyakorlatilag mind a 12 zsidó törzset, és ez a királyság kezdetben öröklődött egy dinasztián belül, és ez pedig Dávid háza volt. Dávidról és Salamonról azt gondolom, hogy mindannyian hallottak már, hiszen az ő létük, az ő személyük az tulajdonképpen ma már megkérdőjelezhetetlen. Számos közel-keleti forrás, korabeli közel-keleti forrás van, ugye Krisztus előtt körülbelül 1000-ben járunk, amelyek arról tanúskodnak, hogy mind Dávid, mind pedig Salamon éltek, és valóban uralkodtak, és a zsidó történelemnek egy legfényesebb korszakát köthetjük mind a kettőjük nevéhez, Dávidhoz és Salamonhoz. Ekkor virágzott fel igazán a 12 zsidó törzsnek az élete, a legnagyobb kiterjedés területileg is ekkor ért el a tulajdonképpeni törzs terület. És hogyha megyünk a következő képre, akkor egy kicsit beletekintünk abba, hogy mi minden kapcsolódik Salamon és Dávid korához, mik azok az építkezések vagy régészeti feltárások, amelyeket a 20. században vagy a 19. század végén tettek a régészek, és ezek vajon mennyiben hitelesítik a Bibliát, illetve mennyiben támasszák alá mondjuk a Bibliában Királyok és Krónika könyvét. Kivetítve láthatjuk Megidónak a távlati képét. Ugye megint csak azt láthatjuk, hogy tipikusan egy tel szerkezetű, tehát egy dombjellegű településről van szó. Megidó volt egy nagyon megerősített város a királyok korában, és ahogy láthatjuk is, nagyon szabályos volt az alaprajza, a területi elhelyezkedése. És hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatjuk az alaprajzát is. Az alaprajzán láthatjuk, hogy hatalmas fal vette körül ezt a várost, tehát egy nagyon megerődített város volt, és ami most ebben a korszakban számunkra érdekes, az az, hogy Királyok első könyve 9. fejezete, 15. verse azt írja, hogy Salamon, aki az egyik legbékésebb időszakát adta a zsidó történelemnek, akinek az életében igazából nem nagyon pusztított háború a zsidók földjén, ugye a neve is ezt jelenti, hogy békesség, a békével van kapcsolatban az ő neve is. Az ő idején azt írja a Királyok könyve, hogy ő nagy építkezéseket végzett három nagy városban. Az egyik volt Megiddó, a másik Gézer, a harmadik pedig Hátszor. És a régészek hát megvizsgálták, hogy vajon mennyire lehet ezt nyomon követni mondjuk a régészeti feltárásokban. És Jadin, akiről már egy képet talán láthattak, talán némelyek emlékeznek rá, aki a Jeruzsálemi Egyetemnek a professzora és régésze, feltárásokat végzett ezekben a városokban, és azt állapította meg, hogy a 10. században Krisztus előtt mindegyik városban, e három városban, tehát Gézerben, Hátszorban és Megiddóban, a Krisztus előtti 10. századi rétegben nagy változások vannak. Megerődítik a városfalakat, és egy nagyon érdekes kapu szerkezetet építenek Salamon korában, aminek az a jellegzetessége, hogy ilyen hármas karéja van ennek a kapu szerkezetnek, és kicsi fülkék nyílnak a kapuknak a belső szerkezetéből. És Jadin professzor azt állapította meg, hogy ebben a három városban ez a kapu szerkezet és ez a fal szerkezet egyforma, teljesen egyforma. Ezért mondhatnánk azt, hogy véletlen egyezés, de erre mondtam azt még a legelején az előadásunknak, hogy a bibliai régészet nagyon sokszor nem látványos dolgokban hoz eredményt, vagy mutat utat, vagy igazolja a Bibliát, hanem sokszor ilyen apróbbnak tűnő pontokon erősíti meg a Biblia hitelességét. Itt például a Királyok első könyve 9. fejezete 15. verse egyértelműen igazolódott, hogy valóban hiteles Királyok könyvének ez a leírása, tehát valószínűleg tényleg akkor írhatták ezt a könyvet, amikor erre az időszakra még nagyon jól emlékeztek, és történelmileg hiteles képet tudtak róla adni, hogy Salamon idejében nagy átépítések és megerősítések voltak a birodalomban. Egyébként általában is jellemző a salamoni időszakban az, hogy a zsidó népnek a jóléte, az átlagos anyagi jóléte és gazdasági fellendülése is hát felfele ívelt. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy hajót, ami Salamonnak a flottájából származik, és nagyon sokszor fölmerült a kérdés, hogy Salamonnak, aki ugye rengeteg építkezést végzett, és aki fölépített egy hatalmas hadi flottát is, és a hadsereget is megerősítette, akiről azt írja a Biblia, hogy rengeteg lovat és harci szekeret vásárolt, amit egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy a Biblia negatívan idéz fel, tehát azt mondja, hogy erre nem lett volna szüksége Salamonnak. Hogy honnan volt Salamonnak ennyi pénze? Ugye nyilván voltak adók és vámok abban az időben is, de ezen túlmenőleg megint csak a Biblia ír arról, hogy Salamonnak voltak hajói, kereskedő hajói, amelyek elhajóztak Ofírba, pontosan nem tudjuk, hogy hol volt ez a helység, vagy hogy hol lehetett ez a helység, és Ofírnak az aranyából származott Salamonnak a gazdagsága. Most a bibliai régészet nagyon sokáig ilyen kérdőjelként fogadta Ofír létezését, és ennek a nagy aranybányának a létezését, hogy hát olyan talán igaz, talán nem, talán mese, talán nem. Egészen addig, amíg Tellel Kasszilében, egy városban, a feltárások folyamán olyan kis cserép darabok kerültek elő, amelyekre az volt írva, hogy Ofír arany Béthoron számára. Egy fogadalmi ajándékoknak a kicsi cserép edény töredékei kerültek elő, amelyek hivatkoznak Ofírra, és hivatkoznak arra, hogy ez a város, vagy ez a telephely, ez az aranybánya létezett Salamon korában. És ebből is származott Salamon gazdagsága. Ha megyünk a következő képünkre, akkor megnézhetjük, hogy hogyan nézett ki egy korabeli ház, hogyan éltek ekkor az emberek. Mondtam, hogy ez az időszak, a Dávidé, de főleg már a salamoni időszak, egy békés, prosperáló időszak volt a zsidók életében, és egy átlagos izraelita élete is akkor azért egy kicsit úgy jobb, hát jobb volt, mint a korábbi vagy a későbbi periódusban. Jellegzetes zsidó háztípus, a külső utcáról, ami általában kövezett volt, be lehetett jutni egy kapun keresztül a belső udvarba, és a belső udvar köré rendeződött maga a ház. Tehát egy ilyen belső udvaros ház típus alakult ki, vagy terjedt el ebben az időben a Közel-Keleten, illetve a zsidóknál, ami általában úgy nézett ki, hogy az egyik oldalon sorakoztak az istállók és a raktárépületek, és a másik oldalon sorakoztak a hálóhelységek, illetve a konyhai épületek a kemencével, És ami a korábbi időkben is szokás volt, az itt is megmaradt, itt láthatunk egy kicsi létrát, föl lehetett menni a tetőteraszra, és a tetőterasznak a korlátja ugye védte az utcafront felől a házat, de gyakorlatilag a háztetőn is folyt az élet, tehát nagyon sok időt töltöttek el itt is. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig megnézhetjük, hogy hogyan nézhetett ki mondjuk egy átlagos korabeli zsidó falu. Nem város, hanem inkább kicsi falu. Ugye ez megint egy modern kép, de senki ne lepődjön meg rajta, ezt is már talán említettem, hogy gyakorlatilag sem az építkezési technika, sem a falvaknak a kinézete nem sokat változott az évszázadok, évezredek folyamán. Nagyjából hasonlóan nézhettek ki a Salamon korabeli falvak is a zsidó tájakon, hát főleg egy ilyen sivatagosabb terület és táj az, amit itt láthatunk. Ha megyünk tovább a következő képünkre, akkor elérkezünk Salamon építkezésének az egyik csúcsához, amiről a Biblia beszél. Azt mondja is a Biblia, hogy Jeruzsálemben Salamon több építkezést hajtott végre, de a legjelentősebb építkezése az volt, hogy fölépítette a zsidók számára a központi templomot. Ugye a zsidó vallásban központi szerepet játszott a 10 parancsolat, az a 2 kőtábla, amelyet Mózes, amikor ugye vándorolt be a zsidó nép a Kánaán földjére Egyiptomból, a 10 parancsolatot Istentől kapták, és ugye a Biblia szerint ez volt az az erkölcsi szabály, ami szerint ők éltek, vagy ezt próbálták követni, ezeket az erkölcsi szabályokat. És a 10 parancsolatnak Isten utasítására a Biblia leírja Mózes könyveiben, hogy készítettek egy ládát. Ez volt ugye a frigyláda. Ugye a frigyláda mai napig nem került elő, de nagyon sok rekonstrukciós rajz készült róla, igazán nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, tehát azért pontosan nem nagyon tudjuk elképzelni, vagy lerajzolni, hogy hogy nézhetett ki. És kezdetben ezt a frigyládát, amit ugye mindig szent áhítat övezett a zsidók részéről, amihez hozzá nyúlni sem lehetett, nem tudom mennyire ismerik a Bibliában ezt a mozzanatot, hogy a frigyládához nem szabadott hozzáérni, mert ha valaki hozzáért, az bizony csapásokat kapott és viselt. Tehát szent tisztelettel vették körül ezt a tárgyat, ezt a frigyládát. És kezdetben, amíg vándoroltak, és amíg nem volt egy állandó telephelye a zsidóknak, addig egy szent sátort kellett építeni, és ebben a szent sátorban végezték az áldozati rendszert, ugye a mindennapi zsidó napi áldozati rendszert, és itt őrizték a frigyládát is a kárpit mögött. Majd látjuk, hogy milyen volt a sátornak a felosztása, és milyen lett aztán később a templomnak a felosztása is, mert amikor aztán a zsidók betelepedtek Kánaán földjére, akkor a frigyládát egy darabig máshol őrizték, tehát több helyen őrizték, de a végső helye Jeruzsálemben, Mória hegyén lett. A Mória hegye onnan ismerős, vagy onnan lehet ismerős a Bibliából, hogy ez volt az a hely, ahol korábban Ábrahámnak fel kellett áldoznia Izsákot, ugye ez is előkerült már ez a történet is itt a beszélgetések folyamán, és ezen a hegyen kellett aztán épülnie egy templomnak, ami a Biblia szerint megint csak Isten útmutatásai alapján épült. Magát a templomnak a tervét még Dávid készítette el, Dávid király, és ő volt az, aki minden alapanyagot beszerzett, ami a templom építéséhez kellett, de magának a templomnak az építését, ezt a nagyszabású munkát már az ő fia Salamon végezte el. Ha megyünk a következő képre, akkor láthatunk egy rekonstrukciós rajzot a salamoni templomról. Ez az Amsterdami Biblia Múzeumnak egy kis makettje, kis rekonstrukciós rajza. Maga a salamoni templom nem volt annyira óriásian nagy méretű. Azt tudjuk róla, hogy olyan 27-szer, olyan 13,5 méter volt az alapterülete, és körülbelül 9 méter magas volt, ahogy így a Biblia alapján tudjuk ezt rekonstruálni. Ami viszont érdekessége volt a templomnak, és hát ami miatt csodájára jártak, és ami miatt tényleg a zsidó nép büszkesége volt nagyon sokáig, az volt, hogy mészkőből, cédrusból, cédrusfából épült, és mindent arannyal vontak be a templomon belül. Egy arany palota volt, vagy egy arany templom volt. Aranylemezek borították az oszlopokat, aranylemezek borították a belső falnak a részeit. A régészek találtak olyan oszlopokat, persze az már nem a salamoni templomból volt valószínűleg, hanem a későbbi templomból, hiszen lerombolták többször is a zsidók templomát, de ott is ugyanez a technika volt megfigyelhető, hogy a falnak az alsó részén ilyen szegecs nyomokat találtak, meg a felső részén is, tehát úgy lehet rekonstruálni, hogy a kettő között ilyen kis aranylemezek voltak, amiket fölszögecseltek a falakra. Megmutatnám, hogy milyen is volt a templomnak a belső elosztása. A templom alapvetően hármas osztatú. Tulajdonképpen a mai napig is a zsinagógák, amik ugye a templom mintájára épültek, ugyanezt a felosztást követik, és gyakorlatilag ilyen volt a Szent Sátornak a felosztása is a pusztai vándorlás idején. Ez megint csak az isteni útmutatások szerint készült Mózes könyve alapján, és ugye ezt a mintát vette át aztán Dávid és Salamon is. Ja, volt egy előcsarnok. Az előcsarnokban gyakorlatilag mindenki beléphetett, mondjuk ugye a pogányok kivételével. Aztán következett a szentély. A szentélynek a belső oldalán volt egy oltár, az égő áldozati oltár, ahol a mindennapi áldozatot végezték. A zsidóknál ugyanis szokás volt, hogy minden napon égő áldozatot mutattak be az Isten számára, és ugyanakkor ezt az oltárt használták arra is, hogyha valamelyik zsidó valamilyen bűnét el akarta rendezni, akkor le volt írva ennek is pontosan a szabályszerűsége Mózes könyvében, hogy mikor milyen áldozati állatot kellett fölvinni a templomba. Itt felmerülhet a kérdés önökben, hogy hát miféle áldozatok voltak ezek, vagy hogyan is zajlott, hiszen nagyon sok pogány népnél az ókori időkben szokás volt az áldozati állatnak a vitele. Na most a zsidó áldozati rendszer nagyon különbözött a pogány népek áldozati rendszerétől. Elsősorban abban, hogy ez az áldozati állat, amit ők vittek az oltára, ez előre mutatott valamire. Mégpedig ők ugye várták az eljövendő, a megígért messiást, aki majd megszabadítja őket ugye a mindenféle elnyomásoktól, és egy örök királyságot fog létrehozni, és az ő dicsősége állandó lesz, hogy a proféták megjövendölték, és ahogy az írásokban ez többször is olvasható az Ószövetségben. És ez az áldozati állat az ő áldozati rendszerükben erre az eljövendő megváltóra, erre a messiásra mutatott előre. És ugye volt egy belső része is a templomnak, a Szentek Szentje. Nem tudom, hogy erről tudják-e, hogy kiléphetett be ide ebbe a helységbe. Ugye egy évben egyetlen egyszer léphetett ide be ebbe a helységbe valaki, és csak egyetlen egy ember, és ez pedig a főpap volt. Ugye a kettőt, a szentét és a Szentek Szentjét egymástól egy kárpit, egy függöny választotta el, és az év közben, amikor folytak a bűnelrendezésnek a mozzanatai, akkor ugye mindig a pap volt, aki segédkezett egy hétköznapi hívő ember számára az áldozat elvégzésében, és itt, amikor az áldozati oltáron megáldozták az állatot, akkor a pap mindig csak annyit tett, hogy az áldozati állatnak a vérével hintett a kárpit fele is, jelezvén azt, hogy a kárpit mögött a Szentek Szentjében van valami, mégpedig ugye itt őrizték a frigyládát, amíg megvolt a babiloni fogság előtt, és mindig arra fele, a frigyláda fele hintett az áldozati állat véréből a pap, jelezvén ezt, ezzel utalván arra, hogy az, ami a 10 parancsolat, ami ebben a frigyládában van, annak a megsértése miatt történik az az áldozat, amit ez az ember, ez az egyéni ember felhoz ide az oltára, és ennek az elrendezése, ennek a bűnnek az elrendezése érdekében kellett mindig a frigyláda fele hinteni ebből az áldozati állatnak a véréből. És egy évben egyetlen egy napon, az engesztelési napon volt az, hogy a zsidóknak a főpapja beléphetett, átléphetett a kárpiton, és beléphetett a Szentek Szentjébe, és úgy nevezték ezt a szertartást, hogy megtisztította a templomot, az egész évben ott felgyülemlett bűntől. Ugye ők úgy vették, hogy addig az ő bűneik ugye átlettek hárítva ide a kárpitra, de igazából ezek a bűnök úgy egy összegben eltörölve, és úgy Isten előtt lerendezve az ő emberi életük, ez egy évben egyszer történik meg ezen az engesztelési napon, amikor egyébként a zsidók mindannyian böjtöt tartottak, és munkaszüneti nap volt. Tehát ők egy nagyon lelki módon készültek erre az engesztelési napra, de csak a főpap léphetett ide be a Szentek Szentjébe, elvégezte a tisztítási szertartást, és aztán utána folyhatott az év további részében megint csak a szokásos napi áldozati rendszer. És csak azért vetítettem így ki, mert nem tudom mennyiben világos, vagy mennyiben tiszta önöknek, hogy a zsidók életének a középpontja az gyakorlatilag az ő hitéletük volt. Van egy történelmük, van egy gazdaságtörténetük, van egy régészetük, de alapvetően a zsidó élet az ő hitvilágukkal függött össze, és nekik egy központi hely volt, és egy központi érzés volt az, hogy nekik volt egy templomuk, amit Salamon felépített. Időszámításunk előtt 966-ban készült el ez a templom. Ezt a Biblia is megörökíti a számunkra, de külső források is vannak, amik utalnak arra, hogy tényleg létezett ez a salamoni templom. És hogy mennyire, hát ehhez kötődött a zsidóknak a hite, és hogy mennyire benne volt ez a mindennapjaikban, ez igazán akkor derül ki, amikor ez a templom majd megsemmisül, amikor ugye a babiloni fogság idején lerombolják Jeruzsálemet és a templomot is, És ez a zsidónép életében egy óriási tragédia volt, amit csak akkor tudtak igazán feldolgozni és kiheverni, amikor a babiloni fogság után lehetőségük lett az újjáépítésére ennek a templomnak. Bár a második templomnak a dicsősége, ahogy írja Nehémiás könyve, már nem volt olyan, mint az első templomé. Ja, említettem, hogy a templomnak minden része gyakorlatilag aranyból volt, és voltak kifejezetten olyan tárgyak, amik a templom részére készültek el. Ilyen volt például a szent kenyerek asztala, a hétágú gyertyatartó, a menóra és a jóillatétel oltára, amik bent voltak a szentek szentjében. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy kis hárfát. Ugye megint csak a Királyok krónikák könyvéből értesülünk arról, hogy Dávid és Salamon, akinek az idejében ez a templom felépült, mint a zsidó élet központja is, ami összefogta és egységbe tömörítette a zsidóságot, és ők voltak azok, akik a templomi szolgálatot is, tehát a papi szolgálatot, illetve a zenei szolgálatokat is kiépítették a templomban. A zsidóknál nagyon fontos volt a zene, ez hozzá kapcsolódott a templomi liturgiához. A templom lépcsőin, nem tudom, emlékeznek az előző képre, hogy ilyen lépcsők vezettek fel a salamoni templomba. A templom lépcsőjén, amikor mentek befele a templomba, akkor is bizonyos zsoltárokat énekeltek, és ezek voltak a grálicsok énekei, hogyha valamelyikük otthon a Bibliát föllapozza, akkor a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, aminek ez a felirat, hogy grálicsok éneke. Ez onnan kapta a nevét, hogy amikor a zsidók mentek a templomba, akkor a grálicson énekelték ezeket a zsoltárokat. Ez tehát egy korabeli hárfa. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig másik szerszámot, egy zeneszerszámot látunk, ez egy sófár. Ez nem annyira zenei és kellemes zenei élmény hatást keltett a hallgatókban, hanem sokkal inkább kicsit olyan riasztó, kellemetlen, éles hangja volt. A sófár a fájdalomnak, a keserűségnek vagy a figyelem felhívásnak a hangját adta ki. Az a bizonyos nagyengesztelési nap, amiről az előbb beszéltem, amikor a főpap egyetlen egyszer belépett a szentek szentjébe egy évben, ezt az engesztelési napot megelőzte a kürtzengés napja. Amikor ezekkel a sófárokkal hangot adtak ki a templomi zenészek, figyelmeztetvén a zsidókat arra, hogy közeledik az engesztelés ünnepe. Egyébként a zsidóknál az ünnepkörök nagyon kötöttek voltak, egy tavaszi és egy őszi ünnepkörük volt, és mind a két évszakban, tehát tavasszal és ősszel is 3-3 ünnep volt, amelyet ünnepeltek. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig láthatunk egy főpapot, egy rekonstrukciós rajzot, hogy hogyan is nézett ki a főpapnak a ruházata. Mindegyiknek megvolt a speciális neve, ezt is Isten útmutatása alapján készítették el Mózes könyve alapján. Most egyetlen dolgot emelnék csak ki, a főpapnak a mellén kellett hordozni a 12 kis kövecskéből álló kislemezt, ami a Izrael, illetve a zsidó nép 12 törzsét jelképezte, és maga ez az egész öltözet, vagy ez a viselet pedig azt hivatott mutatni, hogy a zsidó főpap mindig is így a szívén viselje Izrael 12 törzsének a sorsát. Ilyen kis csengőcskéi voltak így ráaggatva a ruházatának a szélére, ez is jelezte, hogy mikor lép be a szentélybe, a szentek szentjébe kis csöngővel. Mehetünk a következő képünkre. A zsidó nép történetében a királyság korában is volt a zsidóknak egy óriási nagy problémája, mégpedig az, hogy hiába volt ez a központi szentély, és hiába volt a zsidó templom Jeruzsálemben, a nép, ahogy a proféták is írják, és ahogy Királyok krónikák könyvében többször visszatér, a nép megáltalkodottan visszatért a régi bálvány kultuszokhoz. Ha emlékeznek rá, az előző előadásban is említettem, hogy a kánánitáknak nagyon utálatos, fertelmes, a Biblia szavaival élve vallásuk volt, nagyon sok erkölcstelen kultusz kapcsolódott az ő vallási szertartásaikhoz, és Isten nagyon sokszor figyelmeztette a zsidó népet, hogy ne kövessék ezeket a bálvány szertartásokat. Viszont azt láthatjuk a Biblia lapjaiból, és egyébként a régészeti feltárások is ezt igazolják, hogy zsidó városokban megőriztek pogány szent helyeket is, ilyen magas helyeket, amiket az előző alkalommal vetítettünk ki. Ezeket a magas helyeket meg is építették, ők is áldoztak ezeknek a pogány isteneknek, és ezért lehetett az is, amit itt múltkor valaki felvetett kérdésként, hogy volt-e a zsidóknál emberáldozat, ezért lehetett az is, hogy bizony előfordulhatott emberáldozat is, de nem azért, mert Isten így akarta volna, vagy ez lett volna az, amit elvárt volna a zsidóktól, vagy amit mondjuk a Biblia alapjai számon kértek a zsidó néptől, hanem azért, mert egyszerűen visszaszoktak a régi kánánita szokásokhoz. Ugyanis a kánaáni népeknek a maradékai fönnmaradtak közöttük, tehát ott is éltek, elvegyültek közöttük, velük összeházasodtak, és nagyon sokszor a vallási szokásaikat is átvették. Magával Salamon királlyal is ez történt. A Biblia feljegyzi róla, hogy bár a világ legbölcsebb embere volt, legalábbis a Biblia szerint, hogy bölcsességét bejárta gyakorlatilag az ókori Közel-Keletet, és bölcsességét sok nép fiai eljöttek meghallgatni, és rengeteg zsoltárt írt, a Biblia hozzáfűzi, az ő nevéhez fűzi Prédikátor könyvét, egy nagy filozófus is, egy nagy prédikátor is volt egyben. Mégis Salamon is az egyik felesége egy egyiptomi hercegnő kedvére, tiszteletére fölépítette egy Asera templomot, egy bálvány templomot. Isten nagyon sokszor profétákon keresztül a Biblia szerint figyelmeztette a zsidó népet, hogy ha továbbra is ezen az úton jár, akkor ennek meg lesz a következménye. És hát végül is ez az a következmény, amiről a mai alkalommal még egy picit beszélnénk, ez volt a babiloni fogság, az asszír támadás. Ugye a térképen az elején vetítettem, vagy mutattam, hogy maga a kis zsidó állam mindig két nagy birodalom között kellett, hogy meghúzódjon, és kellett, hogy valahogy politikailag a önállóságát megvédje. Ez még a salamoni időkben még valamennyire sikerült, és a Salamon idejében megőrizték a területi integritást, tehát az egységet, az ország egységét is. Azonban a Salamon halála után az ő fia idejében az ország két részre szakadt, egy északi és egy déli területre. Az északi terület neve lett Izrael, a déli terület neve lett Júda. Az északi ország résznek a központja volt Samária, ez ugye már inkább már az új szövetségi időkből vált, vagy lesz ismeretes. A déli ország résznek a területének a központja pedig Jeruzsálem lett. És mivel Jeruzsálemben volt a szent hely, a szentély, és tulajdonképpen minden vallásos kultusz oda kötődött, ezért az északi ország rész és Izrael fokozatosan eltávolodott a jeruzsálemi templomi szertartásoktól, ünnepektől, és egy külön pogány vallást kezdett el követni. A déli ország rész, ide tartozott Júda és Benyámin törzse tovább megőrizte a jeruzsálemi templomnak a tiszteletét, és a Biblia azt mondja, hogy ezért volt az, hogy a két ország résznek, tehát az északi és a déli ország résznek némiképp eltért a sorsa egymástól. Az északi ország résznek már időszámításunk előtt 722-ben szembe kellett nézni egy asszír támadással, ugye a korabeli nagyhatalomnak a támadásával. A déli ország résznek csak később kellett ezzel a támadással szembenéznie. De innentől kezdve, Salamon halála után, ahogy ketté szakad a két ország rész, a zsidó történelem, ha olvassák Királyok krónikák könyvét, összebonyolódik. Rengeteg király vártja egymást, dinasztiagyilkosságok vannak. Tehát innentől kezdve a zsidó történelem is nagyon-nagyon hasonlóvá válik a korabeli közel-keleti államocskák történetéhez. Dinasztiaváltások, királygyilkosságok, gyermekgyilkosságok, gyermekháborúk, testvérháborúk, észak-dél elleni háborúk, és próbálnak hol szövetséget kötni Egyiptommal, hol pedig Mezopotámiával, tehát Asszíriával, Babilóniával. A közel-keleti források nagyon jól tükrözik és nagyon jól igazolják a Biblia leírásait, a Biblia hitelességét. A Biblia azt mondja ebben az időszakban Egyiptomról, hogy Egyiptom egy megbízhatatlan szövetséges volt ebben az időben, és a történelemből is azt mondhatjuk, hogy Egyiptom ebben a periódusban, tehát a Krisztus előtti 1000-től kezdődően egészen a 700-as évekig egy hanyatló birodalom képét mutatta. Itt is főleg belső politikai harcokkal voltak elfoglalva a fáraók, néha kiindultak egy-egy hadjáratra, szokásos tavaszi-téli hadjáratukra, Kánaán ellen, Fönícia ellen, Szíria ellen, de alapvetően már hosszabb szövetségesi viszonyt nem lehetett fenntartani velük. A zsidóknál viszont egy politikai párt valami kétségbeesett reménységgel próbált Egyiptomba kapaszkodni, azért, hogy egy felnövekvő új hatalomnak ellenálljon, és ez a felnövekvő új hatalom volt Asszíria. Asszíriának két fővárosa volt, két középső vagy központi városa volt, az egyik Asszúr, a másik pedig Ninive. Most valamilyen szinten muszáj érintenünk ennek a két birodalomnak a történetét, Asszíriájét és Babilóniájét, mert ez kapcsolódik a babiloni fogsághoz és a zsidó történelemnek ehhez a szakaszához. Megint kérném, hogy a villanyt kapcsoljuk le, és most térnénk vissza a diáinkhoz. Ugye Asszíria felnövekvő hatalom volt ebben az időszakban, Salamon halála után, és egyre fenyegető veszedelmet jelentett a zsidó nép számára. A proféták, akik a Biblia szerint Isten küldöttei voltak, szent emberek, szent életű emberek, folyamatosan hirdették és profécia szerűen jövendölték, hogy ez a birodalom, ez az északi veszedelem, ez egyre nagyobbá fog nőni, és hogyha a zsidók nem változnak meg, és nem térnek vissza a központi jeruzsálemi szentélynek a vallásához, akkor ez a birodalom el fogja őket söpörni. A birodalomnak az alapítója második Sarrukin volt, aki létrehozott egy hatalmas várost, egy palotarendszert, ennek a kivetített képét láthatjuk itt, ez Horsabad volt, ez is azon a területen, amit az előbb a térképen mutattam. Azért vetítettem ki pont ezt először, mert itt igazolódott a korabeli, hát asszír mentalitás. Az asszírok ugyanis rendkívül kegyetlenek voltak, és megalomániások. Óriási birodalmakat, városokat építettek, hatalmas építményekkel, építményrendszerekkel, de gyakorlatilag nem sok hasznát látták, nem sok értelme volt. Második Sarrukin, akinek egyébként a nevéhez kötődik, Észak-Izraelnek, tehát az északi zsidó államnak, Izraelnek az elfoglalása Krisztus előtt 722-ben. Ő volt az, aki megépítette ezt a várost, és aki, ahogy mondtam, elfoglalta Samáriát, de ennek a városnak gyakorlatilag semmi hasznát nem látta, mert miután megépítette, a fiai meggyilkolták őt, és a város elporlat. De maga a város, amit föltártak a régészek, körülbelül 2 négyzetkilométeren épült, és gondolják így el, hogy ez mekkora hatalmas nagy terület volt. Hatalmas város falak övezték ezt a 2 négyzetkilométernyi várost, ezt a területet. Volt egy központi palota együttes, aminek körülbelül 200 hálószobája meg lakószobája volt. Ugye megint csak nem lakott benne senki, és igazán nem használták. És volt egy hatalmas nagy cikkurátja, egy toronytemploma. Ugye ez egy tipikus építkezési forma, egy templomépítési forma a Közel-Keletnek ebben a részében, Mezopotámiában. Ugye lépcsőzetes toronytemplom, tulajdonképpen így lehetne lefordítani a cikkurátnak a jelentését. Ahogy láthatják is, általában színes mázas téglából építették ezeket a szentélyeket, és a legtetején, a lépcsőknek a legtetején állt a holdistennek szentelt kis szentély, ahol minden évben egyszer egy szertartás keretében egy kultikus paráznaság, hogy nem tudok rá jobb szót találni, a helyi holdistennek a papja és papnője egy kultikus nászt ünnepeltek, ültek, és ezt ünnepelte ilyenkor egy évben egyszer az egész város. Tehát ez volt a fő kultusza, illetve vallási orientációja Mezopotámiában az asszíroknak is. És hogy mondtam is, az asszírok nem csak megalomániások voltak, hanem rettentő kegyetlenek is. A közel-keleti források, és itt már nem csak a Biblia írja le ezeket, hanem rengeteg történelmi forrás van, beszélnek arról, hogy az asszírok folyamatosan bővítették, terjesztették ki a birodalmukat. Ugye a Tigris-Eufrates közének északi részénről indult a törzsterületük, és szépen fokozatosan, mint az amőba, úgy nyújtották ki a csápjaikat, és gyakorlatilag az egész akkori közel-keleti termékeny félhold területét fokozatosan elfoglalták, és egy új módszert találtak ki az emberek pacifikálására, bekebelezésére, és ez volt a deportálás. Ugye a deportálás azt jelenti, hogy valakiket, akiket leigáztunk, a megszokott hétköznapi életükből kiemeljük, és elvisszük őket több száz vagy akár több ezer kilométerrel arrébb, és ott letelepítjük őket, és ott kell élniük. Na ezt a módszer, ez nem 20. századi találmány, ugye nincs új a nap alatt, ahogy mondja Salamon prédikátor könyve, hanem ez bizony az asszírok találták ki először. És ők hát ezzel próbálták meg a béke állapotokat, vagy a nyugalmas állapotokat a birodalmon belül fenntartani, hogy keverték a népességet. És ugye ezt Sarrukin vezette be először, amikor Észak-Izraelt Samária központtal időszámításunk előtt 722-ben elfoglalta, már akkor összevegyítette Észak-Izraelnek a lakosságát idegenekkel. Ezért van az, hogy mikor már az új szövetségi időkben járunk, akkor nagyon sokszor van az, hogy találkozunk ezzel, hogy Izraelnek, tehát az északi zsidó államnak a területén élnek idegenek, akiket a zsidók nem igazán szívlelnek. Ugye ők ekkor kerültek be ide zsidó területre, az asszír deportálások következtében. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy kivetített képet, megint csak az asszírok megalomániájához kapcsolódóan. Ez még mindig a második Sarrukin Horsabadi palotájából egy szárnyas emberformájú állat, aminek 5 lába van. Ugye itt az egyensúlyt így próbálták megtalálni, a szobornak az egyensúlyát. Ez őrizte Horsabadnak, ennek a monumentális városnak a kapuit. Körülbelül 14 tonna súlyú volt, kőből készült, és körülbelül 4 méter magas volt. Ugye hát sajnos az arányok nem annyira látszanak jól, de mondjuk egy ember az nem is tudom, talán eddig ért. Tehát azért, hogy 4 méter magas és 14 tonna súlyú volt ez a kő szobor. Ez egyébként tipikusan asszír viseletet mutat. Ugye az asszíroknak volt ilyen hosszú, ilyen csigákba rendezett haja, és ilyen hosszú, rendkívül hosszú, megint csak szépen elrendezett szakálla. Ez tipikus asszír viselet. Az asszírok másik jelentős városa volt, amit mutattam a térképen is, Ninive. Ugye Ninivét föltárták, ez egy külön előadásnak a témája is lehet akár a ninivei feltárások. Gyakorlatilag igazolták a Bibliát. Ugye Jónás könyve szól Ninivéről, és nagyon sokáig megkérdőjelezték Jónás könyve hitelességét történelmi szempontból. Na most a 20. századi régészeti feltárások igazolták Jónás könyve történetét, hogy Ninive valóban létezett. Ugye most ezt ma már nagyon egyszerű kimondani az, hogy Ninive létezett. De hogyha egy néhány évtizeddel ezelőtti könyvet elolvastak volna, akkor ott nem szerepelt Ninive, mivel még nem igazán tárták föl, vagy hozták nyilvánosságra az eredményeit, és nagyon sokáig azt gondolták, hogy ez egy nem létező város volt. Mert a Biblián kívül más nagyon nem utalt rá más forrás, csak később kerültek elő más források is Ninive létezéséről. Innentől kezdve egyébként ezekre a viszonylag rövid, tűnékeny élettel rendelkező birodalmakra jellemző ez, hogy hatalmas építkezésekbe kezdtek, aminek, hogy úgy mondjam, nem sok értelme volt. Ugye ennek a termékei tulajdonképpen az egyiptomi piramisok is. Egy asszír harcost láthatunk kivetítve. Az asszírok katonanép voltak. A hadseregük, hogyha mindenkit összeszedtek, körülbelül 200 ezer főből állt. Ez a korabeli viszonyokat tekintve egy nagyon tekintélyes haderőnek számított. És a hadseregnek alapvetően négy osztálya volt, tehát négy típusú harcászati műveletekre voltak képesek az asszírok. Voltak a könnyű gyalogosok, akik íjjal és nyillal voltak felszerelve. Ez gyakorlatilag kivéthetetlen fegyvernek bizonyult a távolharcoknál, tehát félelmetes íjászok voltak az asszírok. Aztán voltak a nehéz gyalogosok, és ő is az. Ugye van neki egy hosszú lándzsája, és van neki egy pajzsa, és egy rövid kis kardja, amiből ugye nem sok minden látszik, mert pont a másik oldalán van fölakasztva. És aztán volt a lovasság, ami igazán az asszíroknál fejlődött ki először, mint taktikai alakzat, és volt a harci szekér. Ugye a harci szekerek igazából nem arra szolgáltak, hogy vele különösebb hadműveleteket lehetett folytatni ebben az időben még, hanem pusztán arra szolgált, hogy a harcosokat könnyebben és gyorsabban szállította el a tett színhelyére. Tehát nem annyira, mint taktikai eszközt vetették be, hanem mint azért, hogy gyorsabban eljussanak bizonyos helyekre. Időszámításunk előtt a 700-as években Asszíria szemet vetett Júdára is. Ugye mondtam, hogy ekkor már Észak-Izrael, tehát a zsidó államnak az északi része elesett, de volt még egy déli állam, Júda. Ézsaiás könyve azt írja erről az időről, hogy olyan volt Júda a sok nép között, mint Kaiba az uborka földön. Az asszír birodalom ekkor már gyakorlatilag mindent bekebelezett a közel-keleti államok közül, csak egyedül a kicsi Júda állt ellen az asszír támadásoknak és az asszír ostromnak. De ez az asszír nyomás, ez folyamatosan egyre fenyegetőbben nehezedett Júdára. Ebben az időben számos prófétája volt Júdának, erre a korra tehető az előbb idézett Ézsaiás próféta is, akik figyelmeztették Júdát arra, hogy Isten Júda számára is egy közelgő ítéletet helyezett kilátásba, ugyanis Júda népe is a Biblia szerint eltávolodott a központi szentétől, tehát a jeruzsálemi templomtól, az áldozati rendszertől, és ezért az Isten szerint rájuk is egy büntető ítélet közeledett. És időszámításunk előtt a 700-as években egy nagy hadjárat is el is indult, ezt Szinaheriba vezette, aki szintén egy nagyon jelentős uralkodója volt az asszíroknak. Róla megint csak talán lehet hallani történelemből, festményekben, és sok képzőművészeti feldolgozása van az ő életének. Szinaheriba, amikor időszámításunk előtt 701-ben megindította az ostromát, akkor két irányban indította el a csapatait. Tulajdonképpen Jeruzsálemet szerette volna elfoglalni, de taktikai manőverként a másik csapatot kiküldte egészen a tengerpartra, és a tengerparton, hiszen tudta azt, hogy ha a kereskedő városok és a gazdag városok a kezében lesznek, akkor az élelmiszer és a kereskedelem, ha a kezébe kerül, akkor Jeruzsálemnek is sokkal nehezebb lesz megállni. És ezért a nyugati csapatok a filiszteus városok felé vették az irányt. A Bibliában sokat olvashatunk a filiszteusokról is. A filiszteusoknak egy ábrázolását láthatjuk itt egy egyiptomi feliraton. Onnan lehet őket megismerni a feliratokon, illetve ábrázolásokon, hogy tollas fejdíszük van. És a viseletük, illetve az öltözékük is egy kicsit elüt, nem is kicsit, eléggé elüt a zsidó öltözettől és viselettől. Nem akarok belemenni az eredetükbe, származásukba, pusztán egy mondat erejéig. Valószínű, hogy a tengeren keresztül érkeztek, ugye tengeri népek közé sorolhatok ők is. Még a Krisztus előtti 1200-as, 1300-as években tűntek fel a földközi tenger partvidékén. Először Egyiptomba szerettek volna letelepedni, és oda próbáltak betörni a filiszteusok. Amikor ez nem járt sikerrel, akkor több helyen hát partot értek, és így Kánaán területén is megvetették a lábukat. A filiszteusokkal való harcról rengeteget ír egyébként a Biblia. Itt is egy Biblián kívüli dokumentum arra nézve, hogy a filiszteusok léteztek, és hogy élő problémát jelenthettek valóban Dávid számára, vagy a korabeli emberek számára. Ja, errefele folyt az asszír támadás először. Érintette a kereskedő városokat és a filiszteusok hadihajóit is. Ugye próbáltak minden módon harcolni az asszírokkal szemben. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem jártak eredménnyel. Szinaheriba csapatai gyakorlatilag feltartózhatatlanul törtek előre Júdában, egyre délfele haladva a városokban. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy filiszteus városnak a romját, ez Asdód. A Bibliában, ha olvassák, akkor az egyik legjelentősebb filiszteus városként van említve. És a régészeti feltárások azt igazolták, hogy valóban filiszteusok éltek ezen a területen, közel a tengerhez. Ugye a háttérben már a mai modern városnak a tornyai látszódnak, az előtérben pedig az ókori filiszteus Asdód városa. A következő képen láthatjuk még mindig a filiszteusok hagyatékát. Nagyon előtt a zsidó tárgyi kultúrától. Ugye Asdód városából is kerültek elő tipikus filiszteus kerámiák. Ugye a tipikussága az onnan ered, hogy egy kis madár motívum jelenik meg a filiszteus kerámiákon. Itt van a szeme, és itt vannak a lábai, itt pedig a szárnyai. Ez az, ami visszatérő motívumként jelentkezik szinte az összes filiszteus kerámián. Időhatárait és területi határait tekintve is a feltűnése megint csak hitelesíti a bibliai leírásokat. Itt pedig egy agyakkoporsót láthatunk, jól látszódik rajta az egyiptomi hatás. Ja, megint nem tudom, hogy így első pillanatra kinek mi jut róla eszébe, egy picit az egyiptomi múmiáknak a szarkofágjához hasonlít. Ugye ez mutatja az egyiptomi hatást, ilyen arcos, kezes kis koporsók ezek tulajdonképpen, amiben temették a halottaikat. A nyugati csapatok miután feltartóztathatatlanul az asszír seregek elfoglalták a tengerparti vidékeket, gyakorlatilag a fősereg, ami Jeruzsálem fele hatolt, hát biztos nyerekben érezhette magát. Hiszen a nyugati seregek is hamarosan elindultak, hogy megsegítsék a Jeruzsálemet ostromló főseregeket. És Jeruzsálemben az ekkor uralkodó király, akit a Bibliából is ismerünk, Ezékiásnak hívták, bizony nagyon nehéz helyzetbe került. Nem csak a Biblia ír erről az időszakról, hanem Szinaheribának, aki az ostromot végezte, vannak feliratai és domborművei, amik megörökítik ezt a csatát, hogy hogyan kezdte elő Jeruzsálemnek az ostromát. Ez volt egyébként Jeruzsálemnek az első asszír ostroma. És bizony azt írja a Biblia, hogy Ezékiás nagyon megrémült, és a zsidók nagyon megrémültek, hiszen gyakorlatilag Szinaherib előtt eddig mindenki meghódolt, és ő nagyon kegyetlen király volt. Leírja a felirataiban, hogy megint csak nem horror részletek, csak hogy el tudjuk képzelni, milyen szinten mozgott az asszírok kegyetlensége, hogy például egy esetben úgy számolták össze a foglyokat, hogy levágták a félkezüket. És akkor mindegyiknek, ha levágták a jobb félkezét, azt egyszerűbb volt összeszámolni, mint az embereket. Tehát ők nem igazán kímélték sem az embereket, sem nem voltak ilyen érzelgősek, és hát ezért Ezékiás tényleg próbált felkészülni emberileg erre a csatára, de a kimenetelét tekintve nem igazán lehettek emberi szemszögből nézve kérdései, kérdőjelei. Mielőtt megérkeztek volna az asszír csapatok, már elkezdődött egy építkezés, ami szerencsésen pont befejeződött az asszír ostrom előtt. Ez egy megint csak egy víz-akna rendszer, ami többször visszavisszatér a zsidók periódusban, és még előtt ugye a kánaánitáknál is, hiszen a víz az életet jelentett egy város számára, mondjuk egy ostrom esetén. Jeruzsálem keleti oldalán a Kidron völgyben található egy kis forrás, ez a Gihonnak a patakja, a Gihon forrása, és ezt a kis Gihon forrást vezették be a városon belülre, a városfalak alatt, sziklákon keresztül, sziklák alatt, és kötötték össze egy kis tóval, a Siloé tavával. Ez egy nagyszabású építkezés volt, hiszen maga az alagút, aminek hát itt láthatjuk a feltárt részét, belülről egy olyan 4 méter átmérőjű lehetett, tehát föl lehetett benne simán állni, lehetett benne állva is közlekedni, bár néhol nagyon összeszűkült ez az alagút, és körülbelül 620 méter hosszú volt. Tehát rendkívül hosszan, és egy kicsit ilyen csavarodott alakban húzódott ott a hegyek és a sziklák között, és ami nagyon érdekes, és megint egy pici mozzanatban erősíti a Bibliát, a bibliai könyvekben, királyok könyvében és krónikák könyvében, ugye ez a két könyv párhuzamosan írja le a korabeli eseményeket, mind a két helyen meg van örökítve ennek a kis alagútrendszernek a építésének a története, hogy Ezékiás ebben az időben, az ostrom idejében, az ostrom körüli időkben fejezte be ennek a kis alagútrendszernek az építését. És ami nagyon érdekes, hogy amikor az 1880-as években felfedezték ezt a kis alagútrendszert, egy kis fiú fürdött a Siloé medencében, akkor még nem tudták, hogy a forrást meg a medencét egy alagút köti össze, és fürdött ebben a kis tó medencében, és beúszott egy kicsit így az alagútba, úgy a víz alatt. És talált egy feliratot. Nem tudta, hogy micsoda, nyilván el sem tudta olvasni, de amikor kijött, elmondta a többieknek, hogy mit talált, így mentek be régészek, és így találtak egy olyan feliratot, ami részletesen leírja, hogy hogyan készült el az alagút, ki építette és mikor. És hát ugye itt megint költői kérdés, hogyha most visszakérdeznék, hogy mit gondolnak, ki építette és mikor és milyen körülmények között. A felirat szerint Ezékiás király építette az asszír osrom idejében, és ahogy a Biblia leírja, hogy hogyan építették, ugyanez van leírva egy Biblián kívüli forrásban, egy korabeli forrásban is. Egyébként nagyon érdekesen kezdték meg a munkát. Az egyik oldalról is elindultak ilyen aknafúrok, meg a másik oldalról is elindultak aknafúrok, és a hangok alapján, a felirat szerint a hangok alapján próbálták meg követni egymást és haladni egymás felé. Ez mondjuk főleg már a végén volt jelentős, mert pont meg lehet találni az összeeresztésnek a nyomát is, a régészek megtalálták, hogy hol találkozott össze a két csapat, ugyanis elfúrtak volna egymás mellett, tehát úgy kicsit csálén kezdték el fúrni, és valahol középtájon egészítették ki, és tértek egymásba ezek az alagútfúrok. Mindenesetre nem kis teljesítmény volt. Hát, ami még ide kapcsolódna szorosan is, és hát megint csak a bibliai történeti hivatkozásoknak a hitelességét hát lenne hivatva most alátámasztani, az, hogy hát itt volt ez az ostrom. Ugye ott volt Szinaherib a hatalmas hadsereggel felvonulva, és hát bent meg Ezékiás a maga csapataival. A Biblia leírja, hogy többszörösen ment felszólítás a Jeruzsálem belieknek, hogy adják meg magukat. Ugye nem tudom, mennyire ismerik a korabeli közel-keleti hát stílust, ahogy diplomáciailag üzengettek egymásnak. Hát ott minden volt, hogy te ilyen ebb és ilyen kutya, én a nagy Szinaheriba, a napok napja, a királyok királya, én üzenem neked, aki előtt népek ezre hajolt meg, hogy ezt és ezt kell, hogy tegyed, mert ha nem, akkor eltaposlak, mint a kígyót, meg mint a békát. Tehát ilyen jellegű üzenetek mentek Jeruzsálembe, és Jeruzsálem nem adta meg magát. És ami nagyon-nagyon érdekes, az, hogy nem tudjuk, hogy Szinaheriba miért nem, de egyszer csak fölhagyott Jeruzsálem ostromával. A Biblia azt írja erről az eseményről, erről a bozonatról, hogy Isten egy csapást bocsátott az asszír seregekre, akik elmentek a város falai alól. Na most nyilván ezt mi történelmileg, régészetileg, hogy ez most igaz volt, vagy nem, ezt így alátámasztani nem tudjuk. Minden esetre egy biztos, hogy Szinaherib a feliratán, aki ugye hatalmas nagy domborműveken Ninive palotájában, ami ugye az ő központi palotája volt, feliratokon örökítette meg az ő egész 700-as nagy hadjáratát, ami ugye végig söpörte az egész Júda országát, kivétel Jeruzsálemet. És ilyen nagyon érdemes elolvasni, hogy ilyen nagy dicső, magabiztos és kicsit fellengző stílusban előadja, hogy ő nagy királyok királya, meghódolt előtte, vagy ennyi száz falu, ennyi város megadta magát, ennyi embert hurcolt fogságba, ezt agyontaposra, ennyi embert lefejeztetett. És akkor a végén így fejeződik be az egész, hogy és elért Jeruzsálembe, és Jeruzsálem királyát ketrecbe zárta. Na most azt tudni kell a közel-keleti szokásokról, hogy ők vereséget vagy rossz dolgokat nem írtak fel. Ez Egyiptomban is igaz volt, Asszíriában is igaz volt. Ha valami rossz történt, de ugye nem kell messzire menni, talán mai politikában is így van, meg ugye a múlt rendszerben is így volt, hogy ami rossz, arról nem kellett hírt kibocsátani, csak ami jó volt. Ha valami rossz történt, azt próbálták szépíteni, színesíteni, és a történészek is fönnakadtak rajta, amikor ezt a Szinaheriba feliratot elemezték, hogy hát mi ez, hogy Jeruzsálem királyát kalickába zártam. Hát a nagy Szinaheribának csak ennyire futotta az elejéből, hogy ott volt egy picike kis város néhány ezer zsidóval, neki meg ott az a több százezeres serege, és csak kalickába tudta zárni. És a mai napig sem tudjuk megfejteni igazán, és történészek próbálnak választ adni, hogy vajon Szinaheriban miért vonult vissza. Minden esetre csak ennyit tudunk, hogy valami oknál fogva visszavonult, ő maga csak így tudja megörökíteni a feliratán, hogy kalickába zártam Jeruzsálem királyát és Lusz. Se nem öltem meg, se nem hurcoltam el, se nem fosztottam ki, semmilyen hozzátétel nem volt. És még annyit tudunk, hogy valahol az egyik palotájába visszahúzódva várta meg a jeruzsálemi küldötteknek a követségét, akik felkeresték őt. Tehát minden esetre ez egy nagyon érdekes mozzanat, ami megint csak azért, hogyha az egyik serpenyőbe oda tesszük, hogy ugye ezt mondja a Biblia, hogy ez történt, hogy Jeruzsálemnek ekkor nem sikerült az ostroma. A bibliai régészet, illetve történelem pedig azt mondja, hogy hát valóban ekkor nem sikerült Jeruzsálem ostroma. És ugye hát megint fölmerül a kérdés, hogy vajon mi lehetett az oka. Talán még egy érdekes kis mozzanat, Herodotosz is, ugye a nagy görög történetíró, történetírás egyik atya, ő is megörökíti ezt a kis mozzanatot, nagyon sokat ír az ókori birodalmak történetéről. Persze itt meg lehet kérdőjelezni, nem tudom ki mennyire ért hozzá a jelenlevők közül, Herodotosznak a történeti hűségét, De minden esetre érdekes, hogy ő is úgy örökíti meg ezt az ostrovot a könyvében, a történeti munkájában, hogy Szinaherib serege elvonult Jeruzsálem falai alól ostrom nélkül, és ő ezt a kis mozzanatot illeszti hozzá a miértre, így adja meg a választ, hogy azért, mert rengeteg egér jelent meg a táborban, és szétrágták az asszír íjakat, és ezért nem tudtak íjazni az asszírok, és ugye ez volt a legfenyegetőbb harcneme az asszíroknak, és ezért elvonultak a város falai alól. Ugye ez egy kicsit ilyen mosolyogtató mozzanatnak tűnik, de mindenesetre itt is érdekes az összehasonlítás, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem tudták megostromolni, a feliratból az derül ki, hogy valóban nem ostromolták meg, és még egy harmadik történeti forrás is erről bizonyságot tesz, hogy nem tudták megostromolni, és az okot igazán nem tudjuk, hogy miért. Akkor egy kicsit tovább lépünk megint a zsidók történetében, és elérkezünk a leggyászosabb pontjához a zsidó történelemnek, méghozzá a babiloni fogsághoz. Ugye Mezopotámia területén, most az asszírokról beszéltem, mint népről, akik átvették az uralmat ebben az időben, ugye nagy Szinaheriba, aki megostromolta az egész közel-keleti vidéket, Júdát is, de ugye Szinaheriba is szegény addig élt csak, amíg élt, ugyanis őt is trónutódlási harcok miatt elég gyorsan félretették az útból. És közben ezen a térségen egy új népesség növekedett fel, ugye elég bonyolult a közel-keleti történelem ebben az időszakban, fölemelkedett egy új népesség, és ez pedig Babilónia volt. Babilon központtal, és egy új királlyal, egy új tündöklő fényes királlyal, és ez pedig Nabukodonozor volt. Nabukodonozorról megint csak rengeteget lehet olvasni, tanulni, képzőművészeti alkotások is megörökítik, és a Biblia is több helyen beszél róla, mint történelmi szeméről, és úgy jelzi őt Dániel könyve, hogy ő volt az aranyfej. Tehát valahol ő volt a közel-keleti történelemnek az egyik csúcspontja, hiszen a birodalmát itt láthatjuk kivetítve, hogy ki tudta terjeszteni gyakorlatilag az egész termékeny félhold területére. Na és ebben az időszakban pecsételődött meg Júda sorsa is, és ez volt az az időszak, amikor Jeremiás próféta a Biblia szerint élt és működött. És itt térnénk rá erre az utolsó kérdésünkre, hogy na most akkor tényleg, hogy is van ez a Jeremiás próféta, hiszen én az elején azt mondtam az előadásnak, hogy az eddigi értesüléseink szerint ő az egyetlen olyan bibliai próféta, akinek a létezéséről van közvetett bizonyítékunk. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatjuk Nabukodonozornak a központját, Babilont. Nabukodonozor, ahogy mondtam is, egy rendkívül tehetséges király volt, nem csak azért, mert az egész akkori közel-keletet az uralma alá hajtotta, hanem nagyon tehetséges művész, nagyon művelt ember és hatalmas építő is volt. Megint csak egy külön előadás lenne, hogy mi mindent tártak föl Babilonban a régészek. Az egyik legjellegzetesebb és talán a legtöbbet láthatott kép az ő építkezéseiről az Isztár kapu, a felvonulási kapu. Ugye Nabukodonozor is minden hadjárati évszakban, ez ugye megint csak szokás volt a közel-keleten, hogy náluk nem esős évszak volt, hanem náluk hadjárati évszak volt, akkor fogta magát az egész hadsereg, és elindultak, és ebből éltek, hogy akkor ők hódítgattak. És hát ugye minden évben kellett egy díszes elszámolást rendezni, hogy mi az, amit ebben az évben sikerült meghódítanunk, hány foglyunk van, milyen kincseket szereztünk. És volt egy felvonulási út, amin keresztül ez a diadalcsapat végighaladt, és ennek a végére építetett, tehát magát az útvonalat is Nabukodonozor építette meg, és ennek a végére építette meg ezt a csodálatos kaput, Isztár kaputnak hívják, ami egy közel-keleti istennőnek a tiszteletére épült. Mázas cseréptéglából építette meg ezt a gyönyörű szép kaput, amin kis oroszlánok vannak, de nehogy azt higgyük, hogy ez ilyen icike-picike, hát ez is óriási monumentális méretekkel rendelkezett. Nabukodonozor idejében Júda és Jeruzsálem úgy mondjuk, hogy vazallus állam volt, tehát adófizetője volt Babilonnak. És ez az állapot végül is nem is lett volna neki annyira rossz, hogyha ezt az állapotot ő megtűri. Azonban a zsidók nagyon sokat ficánkoltak, és próbáltak kibújni a Babilonnak a fennhatósága alól. Jeremiás ebben az időben volt próféta, ez Krisztus előtt a 600-as években volt, és Jeremiás által a Biblia szerint Isten azt üzente, hogy népem, zsidók, ezt el kell tűnötök, ezt a babiloni uralmat és ezt a felettes uralmat, mert ez egy nagy nép, és őket én rendeltem fölétek a sok-sok elhajlásaitok miatt. Ellenben, hogyha sokat fickándoztok és lázadoztok Babilon ellen, akkor ez a Babilon el fog benneteket törölni, és színetek sem marad, és szét fogtok szóródni a föld minden szintjére, meg minden irányába, és fogságba fogtok hurcoltatni. Maga Jeremiás azt is lejegyezte a prófétai könyvében, hogy ez a fogság 70 évig fog tartani, amennyiben nem változnak meg a zsidók. És hát ugye már megint milyen az emberi természet és a zsidók ebben az esetben is. nem bírták el ezt a babiloni függést, hanem állandóan próbáltak szövetséges találni a hanyatló egyiptomi birodalomba. Ugye mondtam, hogy mindig a két nagy birodalom között próbált meg egyensúlyozni és lavírozni ez a kicsi izraeli állam, és állandóan jöttek, mentek a követek Jeruzsálem és Egyiptom között. És egy titkos szövetség szövődött Egyiptom, Izrael, vagyis hát ekkor már csak Júda állama, és Fönícia között, hogy majd mi összefogunk kicsi államok, és megdöntjük Nabukodonozort, és megdöntjük Babilon uralmát. Na hát mondanom se kell, hogy ebből mi lett. Nabukodonozor háromszor vette ostrom alá Jeruzsálemet, először időszámításunk előtt 605-ben, aztán 597-ben, majd 586-ban. A Biblia nagyon pontosan és részletesen beszámol Júda végnapjairól, és hát azon belül Jeruzsálem végnapjairól. És hát megint csak egy történelmen kívüli, vagy egy Biblián kívüli történelmi forrás, és egy bibliai forrásnak az összevetése lehetősége állít rendelkezésünkre, ugyanis számos felirat, közel-keleti felirat és nabukodonozori felirat megörökíti Jeruzsálemnek az ostromát és Júda végnapjait, és itt is azt láthatjuk majd, hogy nagyon szépen passzolnak a történetek, vagyis a Biblia itt is használható történelmi forrásként. Ha megyünk a következő képünkre, akkor egy picike kis osztrakont, egy cseréből készített kis levelecskét láthatunk. Jeruzsálemnak és Júdának, a déli izraeli zsidó királyságnak a végnapjairól szól ez a kis levél. Lákis városában, ami Jeruzsálem után a második legjobban megerődített városa volt Júdának, került elő ez a kis töredék. 18 kis levél került elő héber nyelven, folyamatos kurzív héber írással íródott a szöveg. Ami az érdekessége, hogy ennek a héber nyelvnek a nyelvisége és Jeremiás könyve, valamint Királyok könyvének a nyelvisége, tehát a héber nyelve teljesen megegyezik. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a levelek és Jeremiás könyve, valamint Királyok könyve egy időben íródott, mert mind ugyanezt a típusú héber nyelvet használja. Én mondtam, hogy Lákis volt Jeruzsálem után a második megerődített, legjobban megerődített város. Jeremiás könyve azt jelzi fel a Jeremiás 34. fejezete, hogy amikor Nabukodonozor az utolsó nagy ostromát, a harmadikat Krisztus előtt 586-ban megindította Júda ellen, gyakorlatilag mint a kártyavár romlottak össze előtte a júdabeli városok és erődök. Kettő erőd volt, ami megállt nagyon sokáig, és ami Jeruzsálemen kívül bírta Nabukodonozornak az ostromát, és ez a kettő erőd Lákis volt, és egy picit, kb. Egy 20 kilométerre tőle északra fekvő másik nagy erőd, ez pedig Azeka volt. Ez a két erőd rendszer bírta legtovább Nabukodonozor seregeinek a súlyát. Lákis városát föltárták a régészek a 30-as években, aztán újabb hitelesítő ásatás ment a 70-es években, és rendkívül kíváncsiak voltak a régészek, hogy vajon Lákis esetében igazolódnak-e a bibliai leírások, és mennyire hitelesít is a Biblia történetisége. A város kettős falrendszer vette körül, tehát rögtön igazolódott az a része, hogy egy nagyon megerődített város volt. Az érdekessége az volt, hogy a kapu bejáró derékszögben kanyarodott rá a főkapura. Nem tudom, mennyire tudják így követni. Itt lehetett be egy ilyen kis gyilokjáron, egy keskeny szűk kapujáról lehetett megközelíteni magát a főkaput, és derékszögben lehetett bekanyarodni a főkapura. Tehát ez harcászatilag, stratégiailag azt jelentette, hogy itt aztán lehetett lőni jócskán a népet, aki mondjuk esetleg még eddig be is jutott. Tehát ez egy nagyon nehezen megközelíthető helynek számított. Itt is már azt a 3-as, 4-es, többszörös ilyen katakombás kapurendszert láthatjuk, ami a salamoni időkben, és aztán folyamatosan kiépült az összes erődrendszerben, ami Júdában a fontosabb erődített város volt. Itt látható magának az ókori Lákisnak a telje, vagyis dombja, ami maradt belőle. Itt néhány edény töredék, megint csak korabeli. Itt is időben a kor meghatározásnál igazolódott, hogy Lákisnak a pusztulás rétege, tehát amikor elpusztult ez a város, és amikor egy jelentős asszír támadás érte, az valóban ez az időszak, az 586-os időszak. És itt megint csak láthatjuk kivetítve azokat a kis levelecskéket, amiből az a 18 előkerült itt Lákis ostromakor. Mik is voltak ezekben a levelekben? A levelek arról tanúskodnak, hogy Lákis, tehát a közvetlen a nagy erőd előtt, és azek a között, ami ugye fölötte volt északra egy másik erőd, a kettő között volt egy pici kis őrtorony, vagy egy kis őrbódé, ahonnan füstjelekkel adtak egymásnak jelzést. És így tartották a kapcsolatot a korabeli erődök, és figyelmeztették egymást, hogy hogyan közelednek az asszír seregek. Igen drámaiak ezek a lákisi levelek, ugyanis az egyik, a 4-es számú levél arról tanúskodik, hogy ebből a kis őrtoronyból a füstjelekkel az a meglátás érkezhetett, és aztán ezt foglalta írásba az őrtoronynak a parancsnoka, hogy közeledik az asszír sereg, és hogy azek a fényeit már nem látják. Magyarul azek a már elesett. Amikor a régészek ezt a kezükbe fogták, akkor azért mindenki egy kicsit úgy áhítatosan megállt, mert egy olyan kis cserépdarab kerül a kezünkbe, vagy egy olyan kis cserépdarabot látunk itt kivetítve, amikor emberek ezreinek a sorsa fordult meg. Hiszen az asszír seregek Azekában bizonyára senkit nem hagytak életben, deportálták, elpusztították őket, és a kicsi őrtoronynak az írója is tudhatta azt, hogy az ő napjai is meg vannak számlálva, hiszen a következő állomás ő lesz. És akik az üzenetet vették Lákisban, akikhez a kis cseréplevél elérkezett, ők is tudták, hogy az asszír sereg közeledik, tehát az ő napja, vagy a babiloni sereg közeledik, tehát az ő napjaik is most már innentől kezdve meg vannak számlálva. Aztán van még egy nagyon érdekes levél, és itt kerül elő megint Jeremiás személye. Van egy 6-os számú levél, aminek a héber szövegét, hogyha lefordítjuk, töredékes a szöveg. Valami ilyesmi szöveg derül ki, és hát így értelmezik maguk a filológusok is, hogy egy prófétáról beszél a kis cseréptöredék, mégpedig egy olyan prófétáról, aki elerőtleníti az embereknek a kezeit, ugyanis azt hirdeti a népnek, hogy adják meg magukat a babiloniaknak, és fogadják el a babiloni uralmat. Na most, hogyha amikor ezt a kis cseréptöredéket megtalálták, teljesen egyértelműen, szinte szó szerinti szövegazonosságban Jeremiás könyvével, ugyanis Jeremiás könyvében, ugye szegény Jeremiás prófétának az élete, hogyha megnézik majd a Bibliában esetleg, nagyon hányattatott volt. Nem volt családja, nem volt senkije, egy népet kellett volna figyelmeztetni arra, hogy fogadjon el egy fenyítéket az Istentől. A nép ezt nem fogadta el, őt magát minden király tömlöcbe vetette, mert ugye nem nagyon szerették, hogy ellenük prófétál, meg hogy azt mondja, hogy adják meg magukat a babiloniaiaknak. A népe is megbetette, árulónak bélyegezték. Ő Jeruzsálemben élt, és amikor az ostrom Lákisból aztán áttevődött Jeruzsálembe, ez volt ugye az utolsó nagy ostrom a Jeruzsálemnek, és utána Kőkövön nem maradt. Jeremiás proféta ezt az ostromot hol élt át? Hát szegény egy börtönnek a pince részében, a vizenyős földön, ugyanis akkor is éppen szegény fogságban volt, azért, mert ezt mondta, hogy ez fog történni, hogy el fogják pusztítani Jeruzsálemet, hogyha nem adja meg a király Sedékiás magát a babiloniaiaknak. És Jeremiás könyvében szó szerint ugyanezt a kifejezést találjuk, hogy Jeremiást azzal vádolták a főemberek, és ezért csukatták börtönbe, mert hogy megerőteleníti a katonáknak a kezét, ugyanis azt mondja a katonáknak, hogy adják meg magukat a babiloniaiaknak. A Jeremiás proféta könyvében még az is le van írva, hogy Jeremiásnak egyszer ezt egy nagyon szemléletes tanító formában is hogy el kellett játszani a népnek. Egy faigát és egy vasigát próbált megmutatni a népnek, és azt mondta, hogy ha behódolnak a babiloniaiaknak, akkor egy fajármot kell a nyakukba venni, szóval teher lesz, nem lesz könnyű, de az csak egy fajárom lesz. De hogyha ellenállnak a babiloni ostromnak, akkor ott kőkövön nem fog maradni, és az egy vasjárom lesz. Ezt úgy képiesen is próbálta leábrázolni, és hát ugye be is következett az, amit ebben az esetben Jeremiás próféta jövendőlt, ugyanis megostromolták először Lákisnak a városát a közelgő asszír csapatok. Ilyen, csak mutatnék még egy rajzot talán Lákisról is, rekonstrukciós rajzot, hogy azért képzeljük, hogy azért nem egy picike település volt, és nem egy kicsi erődrendszeres sem. Ugye megint csak itt láthatjuk a derékszögben bejövő kapu, toronyhoz vezető kapufeljáró utat, a kettős várfalt, és itt láthatjuk a központi épületét. Lákis a Salamon időktől kezdve egy közigazgatási székhely is volt, tehát jelentős személyiség székelt benne állandóan, tehát egy hatalmas területnek is egyben a központja volt. És hát a lenti ábrák nem annyira látszódnak, de itt láthatjuk az asszír csapatoknak az ostromát egy feliraton, illetve egy reliefen, egy dombormű ábrázoláson. Talán mutatok egy másikat, az közelebb hozza ugyanezeket kinagyítva, hogy milyen technikát is alkalmaztak, mind Lákisnál, mind pedig Jeruzsálemnél Nabukodonozor babiloni csapatai. Hát ugye itt már bejött egy új technikai vívmány is, és ez pedig a faltörőkos volt. Ugye, próbálták minél jobban megmagasítani a faltörőkosnak a berendezését, kerekeken mozdítható szerkezet volt, és mögé, tehát a felmagasított védőfal mögé bújtak el az ostromlók, és onnan vették így alá a várban lévőket. És aztán hát ugye folytak a hagyományos harcmódok is. A kézitusa, ami ugye minden esetben a végső stádium volt egy ilyen harcnál, vagy egy ilyen háborúnál, itt vannak a félelmetes íjászok, aztán itt legalul megint csak a reliefről egy kinagyított rész. Ugye a folyókon általában úgy keltek át a babiloni harcosok is, hogy bőrtömlőket felfújtak, levegővel felfújták, és arra rákapaszkodtak, mint egy ősi gumimatrac, és azon mentek át, így egyesével tudtak átkelni a folyókon. Aztán még van itt egy kicsike ábra, megint csak nem tudom mennyire látszik, Ez pedig mutatja a felfejlődését, a harci alakzatát a babiloni csapatoknak. Itt vannak szépen rendesen sorokba rendeződve, és vannak felderítők, akik mögöttük és előttük járnak, akik a pusztai harcnál, tehát ez nem annyira várostromnál, mint inkább kinti területi harcnál fordul elő. És itt van megint az a bizonyos harci szekér, aminek az előbb még csak a kerekét lehetett látni. Ugye itt egy ember áll benne, általában kettő ember volt. Az egyik az, aki hajtotta a lovat, a másik pedig az, aki közben a fegyverrel dolgozott. Tehát mondjuk nem volt valami hatékony, mert egyszerre ketten voltak rajta, ugye a lónak két embert kellett cipelni, de csak egy ember tudott harcolni, mert a másik le volt foglalva azzal, hogy vezetgette a lovat. És Lákis időszámításunk előtt 586-ban a Lákisi levelek tanúsága szerint is elesett, és ekkor a Nabukodonozori csapatok teljes összpontosítással fordultak Jeruzsálem ellen, és Jeremiás könyve és Jeremiás síralmai hű tanúbizonyságai annak, hogy mi is zajlódott le. 18 hónapon keresztül ostromolt a Nabukodonozor a várost, azért gondolják el, másfél éven keresztül volt ostromzár alatt Jeruzsálem. Jeremiás megjövendőlt erről, hogy ez olyan időszak lesz, amikor a zsidók kénytelenek lesznek a saját gyermekeiket megenni, tehát annyira olyan éhínség lesz, hogy embereket is fognak enni. És ez a másfél év alatt bizony be is következett, a leírások szerint Josephus Flavius is ír erről a Zsidó háború című könyvében. Egy borzasztó állapot volt, aminek a legvége pedig hát egy kegyetlen véres vérfürdő volt. 586-ban gyakorlatilag kőkövön nem maradt Jeruzsálem falait, a Salamoni templomot, a Salamonnak az összes többi építkezését Nabukodonozorék leromboltatták. Az előkelő embereket már folyamatosan a korábbi két ostrom alatt is kitelepítették, és innentől kezdve Júda területén szinte csak paraszt, tehát földműves emberek voltak, a kézművesek nagy részét is átdeportálták a babiloni birodalmon belőle. Mi lett Jeremiás sorsa? Ugye mondtam, hogy Jeremiás közvetve igazolódott a Lákisi levelek alapján. Ugye Jeremiás átélte szegény ezt az ostromot, a Biblia tanúsága szerint ugye lent a tömlősznek a pincéjében, és nagyon érdekes ez a mozzanat Jeremiás könyvében, hogy Nabukodonozornak van egy embere, aki magát a jeruzsálemi ostromot folytatja, és ez a Gedáliás nevezetű ember keresi meg Jeremiást, kihozza őt a tömlöcből, és felajánlja neki, hogy ők, mivel tudják azt, hogy Jeremiás úgymond békepárti volt, tehát igyekezett volna azon munkálkodni, hogy a király Sedékiás kiegyezze Nabukodonozorral, ezért megadják neki azt a lehetőséget, hogy oda mész, ahova akarsz. Ha akarsz, akkor Jeruzsálemben maradsz, ha akarsz, akkor visszamész a szülőföldedbe, Anatódba, ha akarsz, elmész Babilonba, oda mész, ahova szeretnél. És Jeremiás otthon marad az ő népe körében, akik ott maradnak Jeruzsálemben, és segédnek az élet sorsa, az élet pályája továbbra sem állapodik meg, ugyanis a helyben maradt zsidók, amikor Nabukodonozor csapatai kivonulnak már Jeruzsálemből, csak nagyon rövid ideig tűrik meg megint a babiloni fennhatóságot és Gedáliás helytartóságát. Fellázadnak a helytartó ellen, meg is ölik Gedáliást. Itt is történelmi források is utalnak erre, nem csak a Biblia. És miután Gedáliást megölik, nagyon megijednek, és fölkerekednek, hogy gyorsan elmenekülnek Egyiptomba. Ugye még mindig Egyiptomban bíznak, hogy hát ha az a hanyatló birodalom meg tudja őket menteni. És megkérdezik Jeremiást a proféta könyve alapján, hogy hát mit tegyünk most már, hogy gyere, mondd meg nekünk, hogy mi lesz, ha mi Egyiptomba megyünk. És Jeremiás azt mondja nekik, hogy ne menjetek Egyiptomba. Nem lesz az jó, maradjatok itt, várjátok meg most már az ítéletet, ami lesz ennek a tetteteknek a következménye. Hát a nép nem várja meg a következményeket, hanem fölkerekedik, és fogják magukat, és Jeruzsálemből elkezdenek Egyiptom fele masírozni, és hurcolják magukkal Jeremiást is. És Jeremiásról itt vannak az utolsó nyomok, valahol félúton Egyiptom felé hal meg, valószínűleg Táfnetban. Ez megint csak olyan adatok, amelyeket ma már a történelem is elfogad és hitelesnek tekint. A népnek a sorsa is megpecsételődött, ugyanis Nabukodonozornak a megtorló csapatai utolérték őket félúton Egyiptom fele, és hát csúfosan lekaszabolták az ottani maradékot is. Jeremiás próféta, még egyszer mondom, az egyetlen olyan próféta, akiről a Biblián kívül is van olyan forrás, ami közvetlen utal arra, hogy ő valóban azt a szolgálatot töltötte be, mint ami a prófétai könyvéből kiderül. És amit még szeretnék kiemelni az előadás legvégén, és egy picit már átkapcsolva majd a következő előadásnak a témájához is, hogy Jeremiás azon kívül, hogy a könyvében rengeteget foglalkozik a profécia szinte Jeruzsálem ostromával, és a zsidó nép további sorsával, hogy itt szétszóratás fog következni, és egy 70 éves kemény fogság, ami egyébként be is teljesedett, mert 605-től kezdődött ez a fogság, ugye az első ostromtól, és tartott egészen 535-ig, amíg egy új uralkodó nem került hatalomra, már egy perzsa uralkodó Círusz, aki a rendeletében kiadta, hogy a zsidók hazamehetnek, egy türelmi rendeletet hozott, és a deportált zsidók hazatérhettek, és itt kezdték meg az újjáépítést. De nem csak ilyen jellegű dolgok vannak Jeremiás könyvében, hanem egy picit még egyszer mondom, átkapcsolódnék már a következő előadás témájához is. Jeremiásnak még a neve is beszélő név, ugyanis Jeremiásnak a neve héberül azt jelenti, hogy Isten megerősít. Ugye általában a proféták beszélő neveket kaptak, nagyon sokszor a saját személyes életútjukra is utalt a nevük, hogy nekik mit kellett elhordozni. Szegény Jeremiás, amikor Isten annak idején elhívta, még fiatal emberként a Jeremiás első fejezetében, akkor ő nagyon megijedte a profétaságtól, és ő mondta, hogy hát én fiatal vagyok, én még nem vállalnám ezt a szolgálatot. És Isten akkor azt mondta neki, hogy én megerősítelek téged, ércbástyává, vasoszlopá teszlek téged, és hát mondjuk azt nem ígérte neki, hogy csendes és békés élete lesz, de azt igen, hogy vele lesz, és hogy megerősíti őt. És Jeremiás próféta csodálatos ígéreteket is kapott, mert azért úgy felmerülhet mondjuk egy kicsit ilyen empatikusabb, beleérzőbb emberben a kérdés, hogy ha tényleg létezett Jeremiás próféta, már pedig a lákisi levelek szerint létezhetett, hiszen próféta volt, a lákisi levelek szerint is egy próféta volt, aki ugyanezt a szolgálatot töltötte be, mint mondjuk Jeremiás a Biblia szerint. És ha ő mondjuk létezett, és tényleg ezt a szolgálatot végezte, akkor vajon mi lehetett, ami vigasztatott a számára, vagy ami megerősítette mondjuk az ő szolgálatában. És olvasnék egy nagyon szép jövendőlést, ami előrefele mutat, egy olyan jövendőlés, ami Jeremiás életében már nem teljesedett be. Jeremiás könyve 31. fejezetében. Jeremiás abban talált vigasztalást, hogy bár most a népe egy fogságban van, de az Isten ígéretet adott arra, hogy ebből a fogságból a népe vissza fog térni, és Jeremiás rengeteg ígéretet kapott az eljövendő megváltóról is, a messiásról is. Mégpedig az egyik legszebb ígéret szerintem, ami Jeremiás könyve 31. fejezetében így olvasható. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő testvérét mondván, hogy ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan szemtől szembe megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert én meg fogom bocsátani az ő bűneiket, és a vétkeikről többé meg nem emlékezem. Hát ezt szerettem volna egy záró gondolatként a mai előadás végén felidézni, hogy Jeremiás, aki egy közvetve bizonyítottan létezett próféta, és akinek a prófétai szolgálatáról nagyon részletesen beszél Jeremiás könyve, ezzel az ígérettel a birtokában halhatott meg és távozott el a zsidó nép köréből, hogy ha bár az életében inkább csak tragédiákat élt át, de ott volt egy ígéret a birtokában, hogy lesz egy új szövetség, és lesz egy eljövendő megváltó, akiről végül is az Ószövetség összes prófétája, Mózes könyvétől kezdve, egészen Malakiás könyvég, ami a legutolsó prófétai könyv az Ószövetségben bizonyságot tesz, és ő erre a eljövendő megváltóra való bizalommal tekintett, és így tudott békességben, és úgy meghalni, hogy az, hogy Isten megerősít, ami a nevét jelenti, az valósággá lett az ő életében.